A mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 105. Zsoltár első versét énekeljük. A gyülekezet foglalja el helyét, és a 489-es dicséretünket énekeljük. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint Pál apostolnak Tituszhoz írott levelének első részéből, az első 4 versből olvassuk.
Pál Isten szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola, az Isten választottainak hitéért és a kegyesség szerint való igazságnak megismeréséért. Az örök élet reménységében, amelyet örök idők előtt megígért Isten, aki nem hazudik. A maga idejében pedig kijelentette az ige hirdetés által, amelyet rám bízott, a mi megtartó Istenünk parancsolata szerint. Titusznak, a közös hit szerint való igaz gyermekemnek. Kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Krisztus Jézustól, a mi üdvözítőnktől. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy megtartunkká lettél, hogy kegyelmet és békességet hoztál a te kereszten kiontott véred által. Köszönjük, hogy magadat adtad nekünk. Köszönjük, hogy te magad vagy a békesség fejedelme. Köszönjük neked, hogy Sálemmel köszöntesz bennünket. Most is erre emlékezhetünk vasárnap a feltámadásodra. Kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor békétlen a szívünk, olyan sokszor nem tekintünk fel te reád. Kérünk, hogy könyörülj meg rajtunk, és mossál meg bennünket a te igéddel. Köszönjük neked, hogy kérhetjük, hogy most is figyelhessünk rád, hogy megajándékozhass bennünket a te megtartó kegyelmeddel. Hadd adjunk hálát neked ezért a kegyelemért, ezért a békességért, és add, hogy minél több ember szívéhez eljusson a békesség evangéliuma, és add, hogy ebben mi is társaid lehessünk. Így légy most az ige hirdetőjével, velünk a hallgatókkal, hogy ránk adhasd a békesség evangéliumának saruját. Amen.
Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét a Zsoltárok könyvének 32. részéből, az első 2 versből hirdetem. Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 162. dicséret 7. versét énekeljük. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve az ő üzenetét szeretném közöttetek hirdetni, írva található a felolvasott helyen, Pál apostolnak Tituszhoz írott levelében, az első rész első 4 versében, ebből is kiemelném a 3. verset. A maga idejében pedig kijelentette az ige hirdetés által, amelyet rám bízott a mi megtartó Istenünk parancsolata szerint. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, a következő hetekben A szolgálat egy speciális fajtájáról lesz szó, a vezetésről. Mégis azt kell mondanom, hogy a vezetés nem a legjobb kifejezés. Nem véletlen, hogy amikor a Biblia a vezetőkről beszél, akkor mindig előjárókat mond. Ahogyan Zakariás próféta is hirdette, nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, ezt mondja a seregek ura. Az igazi vezetés, az elöljárás az Isten népe körében kétféleképpen történik, példamutatással és az ige hirdetésével. Ez utóbbiról volt szó múlt vasárnap. Az előjárás hogyanját az elkövetkező hetekben a Titus levél alapján fogjuk végigvenni. És amikor előjárásról van szó, akkor óhatatlanul is eszünkbe jut a közel-keleti pásztornak a képe, a magyar pásztorokkal ellentétben, akikről ugye azt énekeljük, azt mondjuk, hogy terelgeti nyáját, fújja furujáját, a közel-keleti pásztor nem terelgette a nyáját, hanem a nyáj előtt járt, és úgy vezette őket, ezért voltak elöljárók a pásztorok. És ezt az elöljárást fogjuk végigvenni, de nehogy azt gondoljuk, hogy ez nem vonatkozik mindenkire, hiszen mindenki valamilyen értelemben és valamilyen közösségben elöljár. Először a Titus levéről szeretnék néhány szót szólni, hiszen most kezdjük el a levelet. Másodjára a levél küldőjéről, harmadjára a levél kézbesítőjéről, negyedjére a címzetjéről, és ötödjére néhány szóban szeretnék szólni az apostoli köszöntésről, amely itt is megtalálható. A Titus levél a négy pásztori levél egyike. A pásztori levelek nem gyülekezeteknek íródtak, hanem egy-egy személynek, Pál apostol tanítványainak, 2 Timóteusnak, 1 Titusnak és 1 Filemonnak. Pásztori leveleknek hívjuk őket, ugyanis Timóteus, Titus és Filemon pásztorok, a gyülekezetek elöljárói voltak. De pásztoroknak nevezhetjük azért is ezeket a leveleket, mert bennük Pál apostol a pásztorokat pásztorolja, hogy így mondjam, hiszen figyelmeztette, buzdította, bátorította őket, tanította őket, hogy hogyan kell a szolgálatukat betölteni. Úgy gondolom, hogy a Titus levéről egyelőre elég ennyit mondani. Most inkább figyeljünk arra, hogy ki is küldi ezt a levelet. Úgy tűnik, hogy Pál, de mégsem. Mert a levél küldője maga Isten, hiszen a Biblia egészét az ő szent lelke ihlette, és hogyha ezt a levelet nem Isten küldte volna, akkor nem szerepelne a Biblia gyűjteményében. Ezért beszél az apostol is az Úrról, amikor az ókori levél formájának megfelelően először a feladót, aztán a címzettet nevezi meg, végül egy köszöntéssel fejezi be az üdvözlő sorokat. Tehát maga az apostol is Istenre utal. Mit tudunk meg erről a levelet küldő Istenről? Megtudjuk azt, hogy örök idők előtt megígérte az örök életnek a reménységét. Aztán megtudjuk azt róla, hogy ő nem hazudik. Harmadjára megtudjuk, hogy a maga idejében kijelentette az igéjét, valamint az, hogy ő a megtartó, a megváltó, a szabadító Isten, tehát tőle származik a kegyelem és a békesség, amit éppen köszöntésképpen írt Pál. Tehát maga az üzenet is tőle származik, nem Pál apostol fejéből pattant ki. Nagyon fontos így látnunk a Bibliában szereplő leveleket, hogy bár úgy van a címben, és úgy beszélünk erről, hogy Pál apostol levele Titushoz, De mennyivel inkább mondhatnánk azt, hogy Isten levele Tituszhoz. Olyan ez, mint amikor a postás beállít valamilyen pénzzel, becsönget a lakásba, és ő adja ugyan a pénzt, de nyilván nem a sajátjából ad, hanem azt hozza el, amit valamilyen szervezet küldött, akár a nyugdíjintézet, akár az államkincstár, attól függően, hogy nyugdíjat hoztak, vagy esetleg családi pótlékot. Ezeket az összegeket továbbítja nekünk. Tehát ő adja ide, személy szerint ő adja ide, de nem a magáét adja, nem a postás jövedelméből fizeti a mi nyugdíjunkat, vagy a mi családi pótlékunkat, hanem ő csak postás, ő csak kézbesítő, a feladó egészen más. Ezért beszélhetünk Pálról is, mint a levél kézbesítőjéről, és itt persze azért idézőjelbe teszem ezt a kifejezést. Pál apostol a levél kézbesítője, a levél írója, a levél küldője, maga Isten. Maga Isten akar Titusnak egy üzenetet átadni, sőt Tituson keresztül minden idők keresztjéneinek, hiszen szerepel a Bibliában ez a levél, de ennek a levélnek a kézbesítője Pál apostol. Mit tudunk meg a kézbesítő megbízatásáról? Először is az, hogy Pál Isten szolgája, vagy az eredeti kifejezés szerint rabszolgája. Ez az alázatnak a hangja. Semmije sincs ugyanis, amivel dicsekedhetne, mert minden Istentől származik. Ezért mutatkozik be így, hogy Pál Isten szolgája. Ahogyan a korintusiaknak is írja, mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, aki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem az Isten egyházát. Majd ezután hozzáteszi, de Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok. És ezért nevezi magát Pál Jézus Krisztus apostolának. Pál Isten szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola. Ez már a megbízatás, ez már a méltóságnak a hangja, hogy nem méltó rá, és mégis Isten méltóvá tette. Hogy ő önmagától alkalmatlan lenne erre, de Isten őt alkalmassá tette. Ez a mégis evangélium. Én is bűnös vagyok, mégis Isten megkönnyörült rajtam. A kárhozatba születtem bele, mégis Isten kiemelt abból. Pál apostol méltatlan az apostol névre is, mégis ő a legnagyobbá lett az apostolok között. Sőt, hát tudjuk, hogy eredetileg a 12 között nem is volt ott, nem volt Jézus tanítványa, mégis ő a legfőbb apostol, ahogyan látjuk a szolgálatát. Majd beszél küldetéséről, a megbízásról is. Ezt mondja, hogy az Isten választottainak hitéért. Tehát ez azt jelenti, hogy Isten többek között Pált bízta meg a választottak összegyűjtésével, az ige hirdetés által. Tehát Isten választottainak hitéért küldte el őt, Isten ebbe a szolgálatba, hogy mindazokat, akiket Isten kiválasztott, azok hitre jussanak. Azokat Pál apostol az evangélium hirdetése által összegyűjtse, vagyis hát azt sem Pál tette, mert Isten gyűjtötte össze, de mégis felhasználta Pált eszközként, szolgaként, apostolként erre a feladatra. De folytatja tovább Pál, hogy a kegyesség szerint való igazságnak megismeréséért. Tehát nem csak a választottak hitéért, hanem a kegyesség szerint való igazságnak megismerésért, és mondhatnánk ezt úgy is, hogy Pál a megszentelődés útját is hirdette, nem csak a megtérést, nem csak a megváltást. És mindezt átölelte egy nagy reménység, az örök életnek az ígérete. Hadd olvassam fel ezt a kicsit bonyolult mondatot, de mindez, amit idáig elmondtam, benne található. Pál Isten szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola, az Isten választottainak hitéért és a kegyesség szerint való igazságnak megismeréséért az örök élet reménységében. Tehát a választottak hitét és a kegyesség szerint való igazságot átöleli ez a nagy reménység, az örök életnek az ígérete, amelyet Isten megígért mindenkinek, akit élő hite juttatott. Végül Pál nyilvánvalóvá teszi ennek a módját is, tudnillik, hogy az igét kellett hirdetnie. A maga idejében pedig kijelentette az ige hirdetés által, amelyet rám bízott. A választottak hitének a kialakulását, a kegyesség szerint való igazságnak a megismerését, az üdvösség reménységét Isten az ige hirdetés által munkálja ki bennünk. Nincsen erre más lehetőség, nincsen más mód. Nem arról van szó, hogy előadásokat kell tartani. Nem arról van szó, hogy elmélyült kutatásokat kell végezni. Hanem arról van szó, hogy Isten igéjét kell hirdetni, mert Isten igéjének a hirdetése, maga Isten igéje, ez a református teológia egyik sarokpontja. De ez is a Biblián nyugszik, hiszen Pál apostol elmondja a Tesszalonika belieknek, hogy amikor ott volt közöttük, akkor az ő beszédét nem úgy fogták fel, mint embernek beszédét, hanem mint Istennek a szavát. És az a kérdés, hogy vajon mi magunk vagyunk-e Isten levelének a kézbesítői? Vagy többet gondolunk magunkról, vagy kevesebbet gondolunk magunkról? Netán azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a küldők? Vagy azt gondoljuk, hogy mi alkalmatlanok vagyunk még a kézbesítői tiszt betöltésére is? Eljut-e általunk a jó hír, az evangélium a címzettekhez? A rászoruló, a maga körül forgó, bocsánat, hogy így mondom, a saját levében puhuló emberiséghez. Vagyis az ismerőseinkhez, a barátainkhoz, a családtagjainkhoz. Vajon eljut-e a jó hír, vagy megtartjuk magunknak? És úgy gondoljuk, hogy mi olyan postások vagyunk, akik magunknak megtartjuk a leveleket. Hát azt a postást el szokták bocsátani a postától. Ugye néha hallunk ilyen történeteket, hogy az a postás, akinek a nyugdíjat kellett volna kivinni, inkább zsebre tette a nyugdíjat, de nem jó politika, mert elég hamar észreveszik. Vajon mi továbbítjuk az üzenetet, továbbítjuk a levelet, elmondjuk a jó hírt? Vagy megállt nálunk, és mi örülünk neki, hogy a miénk, és nem törődünk másokkal. Isten szolgáinak tekintjük-e magunkat, vagy önálló, független, emancipált embereknek? Isten szolgái vagyunk-e? Isten rabszolgái vagyunk-e? Vagy úgy gondoljuk, hogy ebben a mai 21. századi világban arról beszélni, hogy mi rabszolgák vagyunk, az nagyon megalázó. De Isten rabszolgáinak lenni, az nem megalázó dolog, hanem felemelő dolog. Az a világon a legjobb dolog. Akarunk-e engedelmeskedni Istennek, vagy csak a magunk vágyait kergetjük? És ezek nem költői kérdések, amelyeket feltettem, hanem válaszra várnak. Aztán menjünk tovább, nézzük meg, hogy ki a levélnek a címzettje. A levélnek a címzettje Titusz. Titusz egy megtért pogány fiatalember volt, aki Pál apostol tanítványaként vele együtt utazott és szolgált. Róla az apostolok cselekedeteiről írott könyvben nem olvasunk, de annál többet olvasunk a levelekben. Pál és Titus 63-64 körül mehettek Krétába, majd Pál tovább utazott, de Tituszt Krétában hátrahagyta, hogy bizonyos elintézetlen ügyeket rendbe hozzon. És ezután valamikor írhatta meg Pál apostol a levelét, tehát olyan 64 körül. Titusznak a megbízatása tehát ez volt, az elintézetlen ügyeket kellett rendbehoznia, és ugyanakkor presbitereket kellett szolgálatba állítani a városonként. És ebben a feladatban ad tanácsokat Pál a Titushoz címzett levelében. Igen, a levélnek a címzetje Titus, de mondhatjuk azt is, hogy a levél címzetjei mi vagyunk. Elmondtam már, hogy különben nem került volna bele a Bibliába, hogyha ez a levél valóban kizárólag csak Titusnak szólt volna, akkor Isten feleslegesnek tartotta volna, hogy ez a levél bekerüljön a Bibliába, és hogy azóta is évszázadok, két évezred óta állandóan olvassák, felolvassák, magyarázzák a Titushoz írott levelet. Tehát ennek a levélnek a címzetjei ugyanúgy, mint a többi levélnek a címzetje, és mint az egész Bibliának a címzetjei, mi saját magunk vagyunk. És olyan értelemben is mi vagyunk a címzettek, mert mindenki előjáró a maga körein belül. Ezt is sokszor elmondtam már, hogy egy férje a családjában, a feleség a gyermekei körében, a nagyobb gyermekek a kicsik között, főleg, hogyha van akkora korkülönbség, hogy esetleg kell vigyázni egy nagyobb gyermeknek a kisebbre. Aztán a legkisebbek is a tengeri malac és a teknős béka fölött. A főnök a beosztottaival, és így tovább. Tehát mindannyian valamilyen szinten előjárók vagyunk. Én azt hiszem, hogy nagyon kevés olyan ember van, aki elmondhatja magáról, hogy ő aztán sehol, semmilyen szinten nem előjáró. Márpedig, hogyha mi mindannyian valamilyen szinten előjárók vagyunk, akkor mindannyiunknak szól ez a levél, és mindannyiunkat bátorít, buzdít és figyelmeztet. Ezt a levelet fogjuk az elkövetkezendő hetekben, hogyha Isten megengedi, végig tanulmányozni mindazt, amit Pál apostol és Pál apostolon keresztül maga Isten mond igehirdetésről, előjárásról, vagy mondjuk így, hogy vezetésről, mindazokról a dolgokról, amelyekre szükség van gyülekezeten belül, de szükség van mindenhol az életben. Végül néhány szót hadd szóljak az apostoli köszöntésről is. Az ókori levelek bevezetésének elengedhetetlen része volt az üdvözlés, és itt is megtalálható. Mint Pál apostolnak mindegyik levelében, hogyha megnézzük, én most tegnap végignéztem, hogy valóban mind a 13 levelében szerepel az apostoli köszöntés, és igen, mind a 13 levelében szerepel. Nem mind egyformán, általában ez a szokásos formula, hogy kegyelem és békesség, és folytatódik tovább, hogy Istentől, a mi atyánktól, és Jézus Krisztustól. Aztán van, ahol néhol egy kis variáció van, van, ahol az irgalom is ott van a kegyelem és békesség mellett, van, ahol rövidebben, van, ahol bővebben hangzik el ez a köszöntés, de mindenhol szerepel Pál apostolnál. Kegyelem és békesség a hívő életnek a két alappillére, és ezért is kívánja Pál apostol Titusnak, az egész gyülekezetnek, akik Titus mögött vannak, és minden hívő embernek a kegyelmet és a békességet. Mert kegyelem nélkül nem lenne semmink, ami igazán fontos, se hit, se szeretet, se reménység, nem beszélve a békességről. A békesség pedig az Isten kegyelme által kimunkált, megbékélt állapot. Mert Isten az ő egyszülött fiában megbékélt velünk, és mi megbékéltünk ő vele. És ezt is többször elmondtuk már, hogy a Bibliában a békesség szó különösen az Ószövetségben a Shalom, de az Új Szövetségben is az Eiréné, az nem fegyverszünetet jelent, tehát nem olyan békességet, ami egyszerűen csak fegyverszünet, vagy békés egymás mellett élés, itt nem erről van szó, hanem a mindenre kiterjedő teljesség és bőség állapotáról. Még a bajok és nyomorúságok közepette is. Tehát miénk lehet a békesség akkor is, amikor egy külső szemlélő úgy gondolja, hogy mi csak békétlenek lehetnénk olyan körülmények között, amilyen körülmények közé kerültünk. Szokták mondani ezt a hasonlatot, hogy lehet a tenger felszínén akár 10 méteres hullám is, 100 méterrel a tenger felszíne alatt ebből már semmit nem lehet érezni. És ilyen a hívő embernek a békessége, ilyen a hívő embernek az öröme, ilyen a hívő embernek a hite, hogy lehet, hogy a felszínt borzolja valami, valami olyan dolog, ami nagyon foglalkoztat bennünket. Én úgy gondolom, hogy most itt, aki a templomban ül, nincs közöttünk olyan, aki a koronavírusról ne hallott volna még. Igen, és vannak olyan dolgok, amelyek felborzolják a kedélyeinket, de tudjuk azt, hogy Isten kezében vagyunk. Tudjuk azt, hogy Isten engedélye nélkül semmi nem történhet velünk. És akkor lehet, hogy a felszínen valami békétlenség ott van bennünk, valamilyen hitetlenkedés ott van bennünk. Az örömünket úgy elveszi valami, de mélyen a hívő ember szívében ott van az a teljesség, és ott van az a bőség, amit az Istenbe vetett bizalom munkált ki benne. Ez a kegyelem és ez a békesség ugyanis sehonnan máshonnan nem származhat, csak Istentől és Jézus Krisztustól. Pál Istent atyánknak nevezi, Jézus Krisztus pedig üdvözítőnknek. Ugyanis Isten, az Úr, a megváltás, az üdvözítés által lett atyánká. Ő teremtő Isten, gondviselő Isten, ítélő Isten, de mivel nagy-nagy szeretetéből elküldte Jézus Krisztus, hogy a Golgotai kereszten, ami elveszett állapotunkat magára vegye, ezáltal a mi szerető mennyei édesatyánk. Jézus Krisztus pedig a mi üdvözítőnk, és ezt kívánja Pál apostol Titusnak, és ezt kívánja nekünk is. Kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Krisztus Jézustól, a mi üdvözítőnktől. Amen. Az igére válaszként a 425. dicséret második és harmadik versét énekeljük. Urunk, olyan csodálatos, hogy a te kegyelmedet kiterjesztetted ránk minden élő hitre jutott gyermekedre, és békességgel ajándékozzál meg. De köszönjük, hogy nem csak kegyelmet és nem csak békét adtál nekünk, hanem adtál küldetést, megbízatást is, hogy hirdessük a magunk körein belül az evangéliumot, a jó hírt, az egyetlen megoldást ennek az emberi életnek minden kérdésére és minden problémájára, a Golgotai keresztet és az üres sírt. Köszönjük, Urunk, hogyha ez az üzenet hozzánk már személy szerint elérkezhetett, hogyha nem csak az eszünkkel értettük meg, hanem megértettük egész valónkkal, és erre tettük fel életünket. Köszönjük, hogyha újjászültél bennünket, és kérünk, hogyha még nem, akkor értsük meg, hogy mit üzensz nekünk, és engedjünk a te szavadnak. Urunk, hadd kérjünk a betegekért, nyomorúságban lévőkért, hadd kérjünk a gyászolókért, hadd kérjünk saját magunkért és a gyülekezetért, hadd kérjünk ezért a világért, azért a számtalan problémáért, amely ebben a világban van. És Urunk, amikor járványokról is olvasunk, akkor óhatatlanul eszünkbe jutnak a Jelenések könyvének a szavai. Tudjuk, hogy minden a te kezedből jön, minden, ami ér bennünket, az nem a te tudtodon kívül történik meg, és amit te jónak látsz, azt valósítod meg ebben a világban. Van, amikor kegyelmedet, és van, amikor ítéletedet. Add, hogy az ítélet is a te kegyelmednek az eszköze lehessen, hogy ne késő találkozzunk a te ítéleteddel. Sőt, Úrunk, köszönjük a biztatást, a bátorítást, hogy aki hallotta a te szavadat és hisz abban, aki elküldött téged, az ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életre. Urunk, így könyörgünk, hogy munkálkodj bennünk és általunk. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.